Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
Mai beszélgetésünk apropója, hogy 11 évvel ezelőtt, 2010. október 4-én történt a Devecseri és a Kolontári Vörösiszap katasztrófa. A 12 órakor a 10-es tározónak az egyik sarka átszakadt, és 700 ezer köbméter lúgos, súlyosan maró anyag ömlött ki a tározókból. Ez a vörösiszap folyam elérte először Kolontár települést, utána Devecsert, majd pedig tovább haladt Somlóvásárhely irányába, ahol szintén károkat okozott még. A katasztrófának a számszerű eredménye, hatása 10 halott, 10 embert vesztett a két település, 150 sérült, 250 bontásra ítélt ház. Mai beszélgető társaink Turi Attila, Kossuth és Ibl-díjas építész, illetve Zsigmond László, Ibl-díjas építész, a katasztrófa utáni újjáépítésnek a két építész irányítója, tervezője, illetve a Devecser város főépítésze az újjáépítés idején. Az első kérdésem az, hogy mi volt az első gondolat, az első lépés, ami a vörösiszap után megtörtént az egyesülés részéről?
Kicsit vissza kell nyúlni, 2010 júniusában történt egy másik katasztrófa, egy árvíz Borsod megyében, amikor is a Hernád és a Bódva kiárat és településeket öntött el, és a Bódva vize nem tudott a Sajóba folyni, ezért elöntötte a Miskolc és Felső-Zsolca közti területet, ahonnan Felső-Zsolcán keresztül végighömpölygött az Ár, és egy elég komoly kárt okozott a településen, az egész település szinte úszott. És mindjárt júniusban elindult egy újjáépítés, amiben a Kosker Egyesülés nagyon intenzíven részt vett. Tervek készültek, ezt most nem fogom mindet elmondani, hisz nem ez a történet, amit most meg szeretnénk beszélni, vagy amit végig gondolunk, vagy amire emlékezünk. De természetesen egy nagyon szoros kapcsolat volt a katasztrófavédelmi főigazgatósággal, és ha jól emlékszem, akkor úgy volt a hír, hogy talán 5-én jött egy telefon, hogy hol vagytok. És utána kaptunk egy lehetőséget, hogy lemenjünk, mert nem lehetett belépni a területre nyilvánvalóan, tehát megnevezték a tábornok urat, hogy kit kell keresni Kolontáron, és őnála kellett jelentkezni, hogy bármit is megnézzünk, vagy bármit is tudjunk tenni. Ez más harmadnap volt, tehát már a vörösiszap takarításnak a közepébe voltak, hihetetlen helyzet volt, tehát végtelen számú tévétársaság és mindenféle ember tolongott ott Kolontáron. A polgármesteri hivatal előtti részen addig lehetett belépni, utána le volt zárva a terület, és ott jelentünk meg ketten építészként, és jelentkeztünk először a polgármester úrnál, aztán pedig a tábornok úrnál. Úgyhogy innen kezdődik a történet.
Mi volt a kérés, amivel megkerestek, amit ott föl lehetett tenni abban iszonyú helyzetben, pillanatban?
Kiderült számunkra az, hogy a 2001-es beregi és a felső-zsolcai újjáépítéseket nagyon komolyan földolgozta a katasztrófavédelem, és egy protokollt csinált. Ebben a protokollban x-edik napon építészeket kell hívni, és el kell kezdeni először is a település rendezési eszközöknek a felülvizsgálatát, és megnézni, hogy hova a csodába lehet majd újjáépíteni. Tehát x-edik napon, harmadik, negyedik, ötödik napon elkezdődik ez a fajta folyamat is, ami majd beér és összefonódik, és addigra már a kárpótlás, vagy itt ugye kár előlegezés volt, hisz itt nem a magyar állam volt ebben a hibás, hanem egy magáncég, a magyar állam megelőlegezte ezt a dolgot, hogy fedél legyen az emberek feje fölött, és valami legyen, valahogy működjön a dolog. Tehát nekünk az volt a dolgunk, hogy megmondjuk, hogy hova kell újjáépíteni, és lényegét tekintve a kolontár esetében is, és Devecser esetében is két szempontunk volt. Az egyik az, hogy kapcsolódjon ez a terület a jelenlegi településszövethez, tehát ne egy szatelit lakópark legyen, vagy bármi ilyesmi. A másik pedig, hogy viszonylag magas ponton legyen, és viszonylag távolabb a katasztrófa helyszínétől. Ennek nincsenek racionális okai, ennek irracionális oka van. A katasztrófáknak nincs árvízszintje, mint amilyen mondjuk egy Dunának, Tiszának, tehát nem lehet tudni, hogy meddig megy föl, hanem hogy lelkileg az emberek úgy érezzék, hogy az új hely az biztonságos, és még egyszer ez a borzalom, ez nem fog megtörténni velük.
Ebből az okból kifolyólag az nem ismerült föl, hogy a katasztrófa helyszínén újjáépíteni az utcákat, települést, részt.
Elvben felmerült, tehát ez nem volt kizáró ok. Ugyanakkor a műegyetemtől kezdve különböző építőanyag laborok megvizsgálták ezt a nagyon erősen lúgos anyagot, és azt mondták, hogy tartanak tőle, hogy a vakolatot azt hagyják, hogy megeszi, de a habarcsot megeszi előbb-utóbb, és hogy a betonba is képes olyan pusztításra, ami előbb-utóbb a vasbetéteket is kikezdi. Tehát nem akartak egy ilyen bauxitbetonos, időzített bombát ott hagyni a helyszínen. Biztos, hogy ennek van egy másik lelki része is. Tehát egy ilyen csapás után az emberek borzalmas mértékig sérülnek. Hogy ebből hogy lehet kijönni, valószínűleg azt látták, hogy itt dózer és újat kell csinálni, mert az tudja a lelket emelni.
És milyen területek voltak az új beépítése? Mit láttatok a két területen?
Hát először is, amit látunk, az megdöbbentő volt. Tehát a Tornapatak völgyébe hömpölygött végig ez a vörös iszap. Kolontáron a településnek a kis központja, iskola, polgármesteri hivatal az lenn van a patak mellett közvetlenül. Van egy híd, utána jön a vasút, és a vasúton túl is volt egy kis domboldali településrész, nem olyan sok házzal, néhány házzal. Volt köztük régi ház, újabb ház, és gyakorlatilag ugye elmosta a vasúti töltést, elmosta a hidat, és az ottani házakon körülbelül 2,5 méter magasságban hömpölygött végig a vörös iszap. Tehát ablak szemöldök magasságig. A terület úgy nézett ki, hogy mindent vitt magával, tehát autók fejreállva szanaszét, mindenféle melléképületből származó dolgok szanaszét, és minden vörös színű volt, mert ez a lug, ez ugye tartalmazta a bauxitgyártás után keletkező oldott mindenféle ásványokat, tehát ilyen baromi erős vörös színe volt mindennek. Tehát azzal átítatva egy ilyen teljesen szürreális kép volt az egész, ilyen borzalmas, és hát bizonyos épületeket összedöntött, vagy egy részét lerombolta. Hát hihetetlen pusztítást láttunk ott végig a kolontári területen. Hál' Isten, a kolontárnak a nagyobb része az domboldalon van fölfelé, ezért azokat a házakat érintette, akik a patak föld közelében voltak, illetve ezen a laposon, ott a patak melletti részen. Úgyhogy ezt néztük meg legelőször igazából, amikor megérkeztünk. Tehát akkor már zajlott a mentesítés, zajlott az iszap eltakarítás, hogy az ár az már levonult, és végigmentünk ezen a területen, hogy mi az, ami ott elpusztult, és mi az, ami ott sérült. Új háztól kezdve régi házon keresztül minden csöpört a vörös iszap.
És ezek után kellett kiválasztanotok, javaslatot tennetek arra, hogy hol valósuljon meg az újjáépítés?
Hát őszintén szóval azt kell mondjam, hogy kellett az nem pontos kifejezés, tehát magunkra voltunk utalva. Ott mi felhatalmazást kaptunk arra, hogy bármit megnézhetünk, bárhova bemehetünk, bármi segítséget megkapunk. de nem volt semmi parancs, hogy nekünk mit kell tenni. Úgyhogy mi végignéztük ezt a területet, elkértük a rendezési terveket Kolontáron, hogy lássuk a települést, meg végig is jártuk természetesen a településnek azt a részét is, ami nem érintett a Vörösiszap, ugyanezt megtettük Devecserbe is, ott is elkértük a terveket. És hát volt időm beszélgetni, mert lefelé utazva is beszélgettünk, mert együtt mentünk. Tettünk fel egymásnak kérdéseket, hogy mi micsoda, meg visszafelé is ugyanez zajlott. Mikor már többször voltunk lenn, azt hiszem harmadik, negyedik alkalommal volt az, hogy bementünk Magyar Polányba megnézni ott azt a területet, ami egy ilyen nagyon szép része a településnek, azokkal a sváb házakkal, sváb részben magyar házakkal is. És aztán Devecserbe is végignéztük az egész települést, és eljutottunk olyan utcákba, amik egyfajta mintaképet mutattak arra vonatkozóan, hogy is építettek itt házakat a elmúlt században, tehát a 19. századfordulóján, 20. századfordulóján, úgyhogy gyűjtöttük magunkba kvázi az inspirációt, miközben találkoztunk a helyi vezetőkkel, polgármesterekkel, helyi emberekkel, olyanokkal, akik átélték ezt a szörnyűséget, olyanokkal, akik csak kapcsolódtak hozzá, és természetesen aztán egyeztetések voltak a katasztrófavédelmi főigazgatóságon is, de addigra már körvonalazódott egy kép, hogy mi a lehetséges változat, és az volt a megállapodásunk, hogy nem várunk semmire.
Ugye volt tapasztalatunk a előző két újjáépítésnél, milyen szempontok lesznek. Tehát ismertünk kormányhatározatokat, hogy ezeknek mi a logikája. Tehát hogy fog itt menni a dolog. Abban biztosak voltunk, hogy a magyar állam ebbe mai szóval érve beleáll ebbe a dologba, tehát nem biztosítási kérdésként fogja kezelni, mint ahogy kezelte Olaszországba, kezelte az Egyesült Államokba, Törökországba, Haitin.
Az ugye ezt nem eljük ki, tehát ez azért fontos, mert nem a magyar állam volt a károkozó, viszont a magyar állam volt, aki az újjáépítésnek a költségeit fedezte.
Tehát ilyenkor azt kell tudni, hogy egy ilyen katasztrófánál ugye az államnak a kötelessége a közvetlen veszélyelhárítás, az emberek kimenekítése, ápolása, stb. Istápolásától kezdve. Ebben mindig becsatlakoznak a segélyszervezetek, szeretett szolgálatok, egyéb ilyesmi, de máshol, tehát amit említettem, helyeket, ezek után azt mondták, hogy innentől kezdve ez egy biztosítási kérdés. Tehát ha volt biztosításod és elment a házad, akkor biztosító majd kifizeti. Ja, hogy mikor, az egy másik kérdés. Tehát Olaszországban, jól tudom, ilyen 10 évig folyt a per. Úgyhogy az állami vezetők, a pápa ellátogatott, tehát az erkölcsi eszmei támogatás meg volt, de hát ennyi ideig. Tehát az a cég, aki ott ezt a borzalmat okozta, ott 170-valahány ember halt meg, az úgy mondta, hogy hát ő tulajdonképpen nem tehet erről. Tehát itt is egyébként a MAL ezt mondta, hogy hát ő tulajdonképpen erről nem tehet erről a dologról. De a magyar kormány azt mondta, hogy ez így nem helyes, ez nem lehet így. Ez a dolog, mert részben az embereket nem lehet ott hagyni, ez lehetetlen dolog. A másik az, hogy Magyarország jó híréről is volt szó, hiszen ekkora ipari katasztrófa azért nem nagyon történt. Tehát a bajnak a híre egészen furcsa dolgokat hoz elő. Volt olyan kérdés, nemzetközi kérdés, hogy a előző évben palackozott somlói jufarka az iható-e. Tehát a butaságnak, a félelemnek nincsen határa. Nos, nekünk volt egy tapasztalatunk ezekből a újjáépítésekből, tehát emlékszem, mi első nap azon kívül, hogy az ember olyan, mintha a holdra tették volna le. Tehát, és az egyetlen normális, legalábbis nekem érzésem az az volt, hogy meneküljünk innen. Tehát ez lehetetlen, ilyen nincs, ilyen nem létezik, hogy itt élet lesz valaha. De hát közben meg hát azt mondták, hogy csináljuk. Tehát mi a Zsigával elkezdtük a kolontári házakat, például megbeszéltük, hogy megsatszoljuk, hogy egyáltalán mekkora házak vannak. Nem mérjük föl, nem ez a lényeges, de legalább tudjuk azt, hogy a Berekbe lehetett tudni, hogy mi volt az átlagház. Tehát körülbelül mi a sérülésnek a nagysága, hogy a 70 négyzetméter körüli az átlag. Itt magasabb volt egy kicsit az átlag. Tehát, hogy érzékeljük azt, hogy csinálhatunk mi, vagy kioszthatunk telkeket piciny házakra, és akkor mi lesz, ha nem találjuk el. Tehát ezt próbáltuk megérezni, hogy milyen a kárnak a nagysága, hogyan kell lépnünk. És amikor ezeket a helyeket megtaláltuk, aminek azon kívül, hogy messze legyen, magas legyen, települési szövethez kapcsolódjon, hogy a rendezési tervbe, az érvényes rendezési tervbe valami fajta építésre alkalmas hely legyen, tehát ne egy szántó teljesen, vagy ne egy, nem tudom én mit, tehát hogy jogilag is azért mondjuk egy körülbelül kezelhető helyzetet hozzunk létre, akkor azt beszéltük meg hazafelé úton. Szerintem Devecsertől Ajkáig nagyjából megbeszéltük, hogy mit fogunk csinálni az elkövetkezendő egy évben, akkor mi nem tudtuk, hogy egy év, de hogy körülbelül mit kell csinálnunk. És tulajdonképpen ami a indítatás volt, a megbízásunk, az volt, hogy mondjuk meg, hogy hol. És akkor majd a belügyminisztérium, a nem tudom én, kicsoda majd ott intézkedik. És azt beszéltük meg a Lacival, hogy van tapasztalatunk arról, hogy jobb, hogyha mi egy picit előrébb járunk. Jobb, hogyha egy picit mi a tapasztalataink alapján valamilyen fajta menetet próbálunk előre tenni, úgyhogy mi visszajöttünk ide a Kecske utcába, elmondtuk ott mindenkinek, hogy mi a helyzet, és tulajdonképpen egyfajta pályázatot, vagy tervanyagot kértünk be a Kóskároly Egyesüléstől.
Így van. Ez körülbelül szeptember, vagy október vége?
Nem, szerintem ez
október
közepe, még annyi se.
Két héten belül már készültek a tervek. Tehát gyakorlatilag egy hét múlva, úgy emlékszem, hogy az első héten Orbán Viktor miniszterelnök úr bejelentette, hogy kárpótlást biztosít az állam. Ugye ez egy fontos bejelentés volt, és innentől föl lehetett építeni azt a elképzelést, hogy akkor, ha kárpótlás lesz, az nyilván hasonlítani fog az árvízi kárpótláshoz. De az árvízi kárpótlásból mindenki a saját telkén építette újra a házát, vagy építették neki újra a házat. Tehát itt ez egy másik helyzet volt, mert meg kell találni azt a területet, ahol házakat lehet építeni, és még nem tudtuk a kárpótlásnak a mikéntjét sem, hogy milyen típusú lesz, de ez már azért adott némi lehetőséget arra, hogy gondolkozzunk. És akkor elindult két irányba a munka. Az egyik irányba, hogy terveket kell készíteni 60-50 négyzetmétertől, 60 négyzetmétertől 100 négyzetméteres nagyságig különböző lépésenként, tehát 60, 70, 75, 80, 90, 100, 120 négyzetméter is akár, mert voltak akkora ingatlanok, amik akár bőven a 120 négyzetmétert is elérték. És ezt úgy gondoltuk, hogy ahogy az korábban is történt, hogy egyfajta belső pályázat volt, mindenki felajánlás szerint elkészíti azt az alaptervet, amit gondol egy ilyen házról, és ehhez kellett egy kicsi instrukció, tehát igazából annyi idő kellett, hogy mi magunk is valamiféle módon képbe kerüljünk, és azt az építészeti irányt, amit el lehetett gondolni, azt megpróbáljuk megfogalmazni ahhoz, hogy a többiek be tudjanak kapcsolódni. Tehát talán ez volt az első lépés, hogy a helyet megtalálni, a másik meg, hogy mi az az építészeti karakter, amit várunk azoktól, akik tervet készítenek, hogy ezt le lehessen írni néhány mondatba, és akkor elinduljon az egyesülésnek az építészei által egy olyan füzet elkészítése, amiben ezek a tervek megjelennek.
Itt érdemes kitérni arra, mert kaptunk ilyenfajta okosságot, Budapestről megmondó emberektől, mármint a szakma megmondó embereitől, hogy miért nem Kádár kockát az a vidék építészete innen Budapestről nézve, ugye? Jó, most én a komissággal és a hülyeséggel nem akarok komolyan foglalkozni, csak mint példát említem. De kétségtelen, hogy a képviselőtestület például erősen preferálta az Ajka külvárosába épült ilyen Jockey Ewingos tegolával fedett, csurgóra szerkesztett tetős, 20 fokos tetős házakat, mert hogy az akkor épp az volt ott a divat, addigra ért oda ez a dolog. Miért csinál az ember? És ebben mi, én azt gondolom, hogy az egyik alapvető szempont az volt, hogy azért mégiscsak Magyar Polánytól kezdve, és Devecseren a már kevésbé míves, mint a polányi házak, azért valahol ennek a vidéknek ez az építészete. Kő van, oromzatok vannak, erős, vaskos házak vannak, zárt kerítések vannak. Tehát, hogy ez az a világ, a kerítések kint vannak természetesen az utcafronton, és a házak is kint vannak az utcafronton. Tehát ebből mint egy ilyen görbe kijön egy fajta kép. És ez ott az egyik dolog. A másik az, hogy a Koskára Egyesülés építészeinek azért van egyfajta nyelvezete. Tehát az anyaghasználatban, hogy nagyjából természetes anyagok, hogy téglából vannak a falak, egyéb ilyenek. És mi a Koskára Egyesülésre gondoltunk, hát csináltunk ilyet, vitézkedtünk mi derekul csomó helyen. Tehát egy olyan nyelvet is kell találni, amiben mi megértjük egymást. És aminek van egy hagyományos gyökere. Tehát átiratokat csináltunk. Erősebb átiratokat szerintem, mint a Beregbe.
Igen.
Tehát a történet, ugye, amit ismersz, hogy a Túri ki nem bírná, hogy valami lapos tetőt ne tegyen bele. Tehát ezek nem teljesen jelenlátok. Az, hogy ez variábilis legyen, egyéb ilyesmi, ennek nem pusztán művészeti vagy építészeti szempontja volt, hanem azt mondom, szerintem Devecsertől Ajkáig az mennyi, az 20 perc, 30 perc. Elég tapasztaltak vagyunk ahhoz, hogy ne kelljen túl sokat beszélnünk és túl sok kört futni erre a dologra. Az egyik alapvetés az volt, amiben megegyeztünk, hogy úgy viselkedünk, és úgy építjük föl ennek a dramaturgiáját, nem az építészetét, a dramaturgiáját ennek a folyamatnak, hogy mintha ezek az emberek, hogy mondjam, önként építkezni szerettek volna. Ezt pontosan tudjuk, hogy ez nem így van, de hogy állandó partnernek kell lenni, tehát hogy a legapróbb dolgokba kérdezzük ki őket, háromfázist akar-e, díszteres kandalót akar-e, hova kell egy pótkémény, hogy fogja folytatni, hogy fog majd egy melléképületet mellé építeni, akkor oda ne tegyünk ablakot, mert nem kéne. Mi a variálásnak a menete? Ezt ugye megtapasztaltuk a Beregbe. Fesztávot nem változtatunk, mert megőrül a kivitelező. Tehát az egyik oldalon a előregyártás és a szervezhetőség egy kérdés, a másik oldalon pedig az egyediségnek a biztosítása, és nem úgy egyedi, hogy nekem egyszer ilyen kedvem van, és ilyet rajzolok, egyszer olyan kedvem, hanem amit ő szeretne. Az ő lakása legyen ez a épület, és volt egy teljesen banális és tűnő dolog, amit megtanultunk a Lacival, hogy a jog nyelvében az ingatlan és az ingóság az nem ugyanaz. És azt is tudtuk, hogy ide a rozsdás bököt, hogy ez a kormányrendelet, ez ingatlanról fog szólni, hisz az ingóság az végtelen lehet, abban a tévé is benne van, de benne van a kerítés is, az is ingóság. Tehát ha ez ingatlanról fog szólni, akkor ott megépítik, de a kerítés nem fog beleférni ebbe a dologba. Ha nem fér bele kerítés, akkor lesz majd kerítés, azt a segélyszervezetek fogják csinálni. De akkor mi ne hápogjunk, hogy zöld műanyag fautánzatú, nem tudom én micsodából, és mindenfajta dologból lesz kerítés, mert akkor már nem, ezt nem tehetjük meg, hát holnap költöznének, mi meg most akadályozzuk meg, hogy kerítése legyen, hát mifajta emberek vagyunk, mit az esztétikát előrébb helyezzük, mint a lakhatást. Párhuzamosan kell tudni csinálni ezeket a dolgokat, ezért a Laci rajzolta a beépítési terveket, és ennek egész struktúra részét ő csinálta, aminek az alapvetése az volt, hogy magá a szabályozási szélességek, tehát egy utca az viszonylag széles, de kint van a mezsde határon a kerítés és a ház. Mert azt mondtuk, hogy ha 20 méteres telekből maga a ház elfoglal 9 méter körülit, meg van egy gépkocsi kapu, meg egy gyalogkapu, akkor marad mondjuk 7 méter kerítés, vagy 6 méter. Azt már valahogy csak belecsaljuk a költségvetésbe, nem létezik, hogy az ne épüljön meg. És akkor viszont kezünkbe tudjuk tartani a dolgot. Kezünkbe tudjuk tartani azt, hogyha kint van az utcán, akkor el tudjuk fogadtatni azt, amit nem tudtunk a berekbe elfogadtatni, és nem is gondoltunk szerintem rá, hogy legyen beépített redőny, vagy legyen spaletta. Mert hogy intimitás egyéb ilyesmi. A házak előtt mindenhol van 3 méter olyan rész, ami mindenki magának tekinti, jogilag nem az övé, onnan kezdődik a járda, tehát azt mindenki úgy gondolza, hogy gyönyörű virágos kertek vannak, borzalmasan szép az egész dolog. Nyilván senkinek eszébe nem jut, hogy azon a területen nem tud piknikeljen. Hát nem mennek közel az ablakokhoz, megvan az intimitás. Miért fontos az, hogy a beépített redőnyt és a spalettát is a terv részének akartuk? Azért, mert tapasztaltuk, hogy a redőny az egy úri dolog, ugye? Az olyan városi dolog. Tehát a berekbe megjelentek a redőnyvigécek, és utána ne tudd meg, hogy milyen redőnyök keletkeztek. Itt viszont nem jelentek meg a vigécek, hanem maradt az, amit mi csináltunk. Ilyen egyszeri dolgokon múlik az, hogy azt mondod, hogy rend van.
Az egyediséget említettétek. Mi volt az első időpont, amikor találkoztatok a kárvallottakkal?
Az is hamar volt, mert folyamatos gyűlések voltak tulajdonképpen, hisz a tájékoztatás a katasztrófavédelem részéről, meg a önkormányzat részéről az folyamatos volt. Tehát azért az tudomásul kell venni, hogy ugye a kár az hihetetlen. Nem volt még ilyen előtte, tapasztalat se volt benne a sebesülésektől elkezdve a minden vagyontárgy elvesztéséig. A fényképalbumtól a személyes tárgyakig ugye minden eltűnt, mert elmosta a vörös iszap, mert volt, hogy a teljes alsó szint vörös iszapba húzott, tehát semmi nem maradt tulajdonképpen, épp csak az élet. Úgyhogy ez eléggé megviselte természetes módon az embereket. Most ezeket az embereket összehívták, és különböző beszélgetéseket folytattak velük erről, arról, amarról. Ez nem volt egyszerű.
Milyen volt a hangulat egy ilyen?
Hát feszült volt a hangulat, mert az emberekben hihetetlen feszültség volt, óhatatlanul. És még nem volt kidolgozva, hogy mi fog történni. El kellett őket helyezni, tehát természetesen az első az volt, hogy rokonoknál ismerősöknél, akinek nem annak egyéb helyen szállást találni, az életéről gondoskodni, hogy tudja az életét továbbvinni, adományokkal, egyebekkel, tehát rengeteg minden zajlott párhuzamosan. Ebben az építés a legkevésbé volt nyilván abban a pillanatban az első 2-3 hétben fontos, hogy mi fog történni, hanem a napi élet rutinnak a föntartása. Uh-huh. Kolontár kiköltöztették, emlékeztek, hogy igen, volt egy ilyen állapot, amikor nem volt biztos, hogy a gát megáll és nem lesz következő árhullám, ezért fogták és egész falut kiköltöztették minden estül.
250 ház került bontásra, tehát hogyha csak ezt a számot nézzük, akkor ez 800 000 embert jelent, ami egy kisebb település.
Hát itt a kárpótlás azért ezen változtatott, tehát ugye nem 250 házat építettünk újjá, hanem annyit, amennyi az újjáépítésre jelentkezett. Tehát azt kérdezted az előbb, hogy volt az első kapcsolat. Amikor a beépítésekről már volt gondolatunk, meg rajzunk is, akkor előtte már voltunk ilyen gyűlésen, ahol találkoztunk kvázi az emberekkel. Ott ezt bemutattuk, hogy milyen lehetőség lesz az újjáépítésre. Még részletesen csak épp, hogy vázatszerűen voltak házak, tehát azt csak úgy gyorsan megmutattuk, de nem merültünk bele. Tehát, hogy lehessen látni, hogy vannak házak, de az, hogy azok a házak mit csinálnak, mit tudnak, az nem volt fontos. Tehát az képszerűen megjelent, mert tudjuk, hogy az emberek a tévéhez hozzászoktak, de utána abból egy belső élmény keletkezik, és hogy mi konkrétan az a dolog, arról már nincsen pontos emlék. De az a gesztus az nagyon fontos volt, hogy van gondolkodás, van megoldás, van kép, hogy ez hogy fog kinézni, és erről tájékoztatást adtunk első körben, és ebből kaptunk vissza impulzusokat, meg voltak beszélgetések, azért voltak olyan emberek, akik kommunikatívabbak voltak, és akár a képviselőtestettel, polgármesterrel, egyéb emberekkel beszélgetve átadtak információkat, tehát mi is találkoztunk velük, ez egy fontos pont volt, ahol személyessé lehetett tenni már ezeket a dolgokat, tehát nem a levegőbe lebegett valami, hanem már konkrét emberekkel zajlott a beszélgetés. És ugyanígy ugye a fölállt törzs, aki a helyszínen a katasztrófavédelem részéről intézett ügyeket, azok is ugye már személyes kapcsolatba kezdtek kerülni az emberekkel, tehát ez 2-3 hét után már átalakult ilyen értelemben egy kicsit más kapcsolatrendszer, és onnantól lehetett az együttműködést és a kommunikációt megformálni és kapcsolatot teremteni. Ugye a következő lépés az volt, hogy a kárpótlás módja választható volt. A választhatóság az megnyilvánult abban, hogy ingatlant lehetett vásárolni. Tehát nem csak az újjáépítést lehetett választani, hanem ingatlan vásárlásra is lehetőség volt, és hát nyilván nagyon sokan az idő miatt is, egyéb okok miatt is elkezdték azt választani, hogy akkor keresnek egy olyan ingatlant, ami eladó, és akkor oda költöznek, az viszonylag hamarabb lezajlik, megvan az ingatlan. Hamarabb áttekinthető, látható, hogy mit kapnak, tehát valakinek ez kézzelfogható volt, hogy megnéz egy ingatlant, kiválasztja, megvásárolják, és akkor beköltözik, és megvan oldva az a része a dolognak, hogy van hol lakni. Tehát ez is egyfajta motiváció volt a dologban. Úgyhogy ezeken az utakon járt a történet az egyik oldalról, a másik oldalról pedig a katasztrófavédelmi főigazgatossággal kialakult egy munkakapcsolat, hogy azok a tervek meg vázlatok, amiket készítünk, azok micsodák. Azt bemutattuk, elmondtuk, hogy mi miért van, hogy működik, és ezt a belügyminisztériumban és a katasztrófavédelmi főigazgatóságon is a megfelelő emberek megismerték, és visszajelzésekért tesztek onnan is, hogy ez jó irány vagy nem jó irány. És azt tapasztaltuk, hogy jó irányba tartunk, tehát megerősítés nyert az, hogy ebbe az irányba menni kell tovább, úgyhogy még fölpörgettük a dolgokat még előbbre. A megmutatotthoz képest mi már előbbre tartottunk, de még annak is elkezdtünk elébe menni, hogy amit már mi tudtunk, de még nem volt megmutatva, azt még tovább vigyük, hogy időt nyerjünk, mert a végén fogy el az idő. Ha az elején nem haladsz, akkor a végén olyan helyzetbe kerülsz, amiben nem tudod megoldani a problémát, mert amikor azt mondják, hogy igen, akkor azt mondják, hogy miért nincs még kész. És ezt nem lehet ebben az esetben megtenni, hogy nincs kész. Tehát amikor azt mondták, hogy igen, akkor kész is kellett lenni.
Volt egy kirándulás a károsultaknak a Berekbe. Mi volt ennek a története?
Hát ez egy hirtelen jött gondolat volt. Volt néhány lakossági fórum, ahol ugye részt vettünk, és érzékeltük ezt a bizonytalanságot, hogy hát az az újjáépítés mikor lesz, milyen lesz.
Egy dolog, bocsáss meg. Tehát ez egész történet, ez párhuzamosan volt egy építészet és egy dramaturgiai dolog. Mindig azt szoktam mondani, hogy a Vörösi Szapnak 90%-a az emberépítés és történet volt. 10%-a most kis túlzás a rutinból lerajzoljuk ezeket a házakat, de most nem egyet vasz. Az elintézés a nagy kérdés. És ebbe egy erős bizonytalanság volt. Az emberek volt, aki menekülni akart erről a részről, tehát nem tudta földolgozni ezt, hogy mi történt vele, amit megértek. És azt mondta, hogy soha többet. Kolontára volt egy ház, egy-két hét múlva költözött volna be egy fiatal család. most ezek után voltak emberek, akiknek az élethelyzete volt olyan, hogy költözniük kellett. 5 éve elváltak, de a házat nem tudják eladni, ott élt egymás mellett kvázi már 2 idegen ember. Most megszabadultak ettől a helyzettől. Volt, aki Sopronba dolgozott már, és próbálta a házát eladni, de hát nem tudta, akkor ment Sopronba. Nagyon sok élethelyzet volt, amire a kormányrendelet mint lehetőséget, utakat adott, hogy hogyan. Aki magához vette a mamát, nem tudom, Ajkára, Budapestre, bárhova, annak kifizették a kárt. Értéket. Tehát kapott itt 12 millió forintot. És akkor ebben le van tudva, ugye az volt a lényeg a dolognak, hogy aki belement ebbe a magyar állam megelőlegezi a kárrendezést, azt a magyar állam képviselte a MAL elleni perbe. Tehát, hogy egy egységben legyenek fogva az emberek. Most, hogy 110 ember rúgdossa a MAL-nak a rozsdás kapuját, hát szerintetek nem túl eredményes dolog. De a magyar állam azért mégiscsak egy kicsit erősebb a érdekérvényesítő képessége. És mi a Lacival megbeszéltük azt, hogy gondoljátok el, egy művelődési házban ott van összezsúfolva 300 ember. Állnak a fal mellett. Bocsánat, de elvitte mindeniket, ahogy hívják, rokonok fogadták be őket, segélyszervezetek segítenek. Hát el tudod képzelni, hogy mondjuk októberben neki lehet támaszkodni a szagnak. Kétségbeesés, a félelemnek a savanyú szaga, hogy majd most felszárad ez a dzsuva, és akkor meg majd tüdőrákot fogunk kapni, mert belélegezzük, mindennek. Ebben a helyzetben mi oda megyünk vasalt nadrágba, és jól lehet tudni, hogy estére puha, meleg ágy, és egy otthon vár bennünket. Ebből a helyzetből 300 kétségbe esett embernek vetítsünk szép képeket, hogy milyen szép házat kapnak. Normálisak, akkor maradék vasvillával kergetnek ki, ugye? Nem szabad nekik ilyet mondani. Egy pszichológiai alap dolog az, hogy akit ilyen fajta méltánytalanság sok ér, az először van egy ilyen teljes agymosás. Tehát nem tudja, hogy hol van. Tehát ilyen katatónia. Tehát semmi. A második lépés az, hogy aki a legközelebb van hozzá, abba rúg bele. Mert valakibe bele kell. Valami okot kell találni. Ez lehetetlen, hogy ne legyen ok. Tehát kit rúgdostak? A katasztrófa védelmet. Nem jól csinálja, miért nem jól csinálja, nem is így kéne, nem is úgy meg, majd biztos így meg nem. Tehát kezdődik egy ilyen dolog, amit ezek az emberek kiválóan kezeltek. És nekünk az a nagy előnyünk megvolt, hogy mi katonaviselt emberek vagyunk. Tehát bennünket azért, hogy mondjam, preferáltak, mert mi beálltunk egy katonai sorba. Mi katonásan viselkedtünk. És ez rendkívül fontos dolog, hogy tudjad, hogy egy ilyen helyzetben hogy kell viselkedned. Bocsánat, és akkor te jössz a zseniális utazással.
Fel is építettük azért ezeket, mert a beszélgetések persze, oda-vissza persze. Mindig megvoltak, hogy most mi lehet a következő lépés. Tehát érzékelve azt, hogy mi zajlott mondjuk ezen a gyűlésen, ki kell találni, hogy akkor most meddig lehet elmenni, kivel, mivel, milyen módon lehet kapcsolatot tartani. És akkor jött egy ilyen gondolat, hogy hát ha nem hiszik, hogy milyenek ezek a házak, akkor menjünk el Beregbe és nézzük meg.
Ugye az a 2001-es?
Igen, a 2001-es Árvíz, hát az 10 éve volt, tehát 10 éves házakat tudnak megnézni, és akkor ezt hirtelen, nem is tudom, hogy elhangzott.
Igen, és december elején
voltak a buszok, és már mentek is. Két busz tele lett, és mentek az emberek a Beregbe.
És mit tapasztaltak? Mi volt ott az élményük, hogy fogadták őket?
Pogácsa. Pálinka, te voltál.
Hát alapvetően természetesen jól fogadták őket, hát vendégül látták őket, és Nyilván, aki átment egyszer már egy ilyen katasztrófán, az másképp reagál. Más, hogy mondjam, más fogadókészséggel.
Igen.
Egyébként is vendégszerető, de... Nem tudom pontosan megfogalmazni, de...
Talán megértő és reményt adó.
Igen.
Egészen, tehát olyan mondhatni baráti hangulat alakult ki két perc alatt, hogy...
Hát van egy közös sors, egy közös megélt sors.
Csodálkozott az ember, hogy idegen emberek pillanatban megértették egymást.
És tulajdonképpen van egy nagyon egyszerű mondása, hogy igen, mi is kaptunk házat. Ti is fogtok ilyen házat kapni. Nyilván megtapogatták a házakat, hogy szalmából van, vagy nem tudom én miből, vagy papundekli, vagy egyéb, és látták, nem normális.
Nem kell szervezni semmit, olyan önműködő, volt itt fogadás, megérkeztek, leszálltak a buszról, fogács a pálinka, köszöntő, és mindenki vonult el.
Mentek be a házakba, és az volt az egyik legnagyobb élményük, hogy satszolgatták, hogy mekkorák a házak, mert hát mindenki tudta, hogy körülbelül akkor már kialakult ez a fajta.
Elkezdtek beszélgetni, ugye mindjárt megtalálták egymást, mondom percek alatt, és akkor ugye mentek be a házba, mert hívták be őket. És akkor ment a kiabálás, hogy hát ez ekkora? Mekkora ez a ház?
Igen.
Hány négyzetméter ez a ház? Teljesen más épületekhez voltak szokva, mert a régi házaik az általában folyosósak voltak, ugye, és előszoba folyosó, és hát azt nem érzett térnek, az valamekkora. Aztán van benne szoba, az nagy, de nem volt olyan élmény, hogy beléptek a előtérbe, ami egy általában lakóelőtér volt, étkező tér, és mindjárt egy 20-30 négyzetméteres tér fogadta őket, amiből nyílt a nappal, és aztán egyéb helyiségek. Tehát egy egészen más térélményt kaptak, mint amire vártak. Úgyhogy teljesen el voltak csodálkozva, hogy
igen.
Ez 70 négyzetméter, ez a hatalmas ház.
Igen. Mindig túllőtték, tehát hogy nagyobbnak gondolták a házat, mint amekkora. És ez is nyilván lökött rajtuk. Tulajdonképpen egy nagyon emberséges átszámítási mód volt, fölmérték a mérnök kamara emberei a sérült házakat, illetve ingatlanosok, és megállapítottak egy kár értéket, hogy mennyi lenne most, mennyi lehet eladni a piacon ezt a házat. Ezt vagy elfogadta a károsult, vagy nem fogadta el, vitathattak, újabb szakértő jött, és itt tulajdonképpen az volt mondva, hogy gyerekek, normális emberi határ fölött adjátok meg nekik, ne vacakoljunk most, hogy ez 11 millió vagy 13,5 millió forint, nem érdekes. De hát nyilván nem lehet közhírét érni, mert akkor mindenki nyomja föl. És amikor megegyeztek, akkor mi a Lacival javasoltunk egy átszámítási arányt, amit a belügyminisztérium elfogadott, kolontáron 100 000-rel osztották ezt az értéket, és Debecserbe pedig 120 000 forinttal. Ez az ingatlan árak különbsége, és ebből kijön egy négyzetméter. Tehát kijött az, hogy valaki 112,5 négyzetméterre jogosult. És akkor ő, már akkor ki voltak téve a tervek, meg neten, meg itt-ott meg lehetett nézni.
Volt már bemutató, igen.
Tehát mi akkor már tartottunk
egy lakossági gyűlés, bemutató meg volt, ebben magyaráztuk, hogy működnek a házak, kézbe vehették, füzetek jártak körbe, internetről meg lehetett nézni, tehát hozzáfértek, beszélgetés volt róla, egymás közt is beszélgettek.
A november közepétől körülbelül ezek?
Ezek egy hónap alatt nagyjából megvoltak.
Egy hónap alatt ezek megvoltak, és azokat a később, hogy fog működni a ház, hogy akarnak benne lakni ezeket, mi előtte azért kikérdeztük őket. Tehát akik úgy lehetett tudni, hogy inkább az építkezés felé hajlanak, azokat ilyen csoportokba kikérdezgettük, ezt mondom, három fázis, vízteres kandalló, hogyan bővítsenek, nem tudom én mit, tehát hogy figyeljünk arra,
főépítési fogadórát tartottuk.
Igen, az is volt, és akkor aki tudta, hogy építkezni akar. Ugye itt is voltak variációk. 115 négyzetméterre volt jogosult, de ketten vannak már az asszonnyal, neki a 78 négyzetméter is tök jó, három szobával, majd akkor a különbözetet, azt megkapta cashbe. Tehát ő ennyit választott, és megkapta, nem tudom, 3,5 millió forintot, az kézbe kapta. Volt ennek az ellenkezője is, nagyon kevés, de ott nem a 120 ezer forintért adtak egy négyzetmétert, hanem a rendes építési áron. Konkoly Józsinak ugye segélyszervezetek, mert annyit segített nekik, tényleg iszonyú aktív volt. Egy egyen nagyobb házat tudott építeni, mert a segélyszervezet kipótolta ezt a dolgot. Tehát iszonyú sokfajta ilyen dolog volt. És amikor az emberek tudták, hogy mekkora házra jogosultak, akkor választottak. Körülbelül a 3-4 házból tudtak választani a nagyság alapján. Tehát nyilván nem egy 60 négyzetméteresből nem tudunk 120-at csinálni. És akkor főépítészi fogadóórákat tartottunk a Lacival, rendesen a katasztrófavédelem beosztotta az embereket, egy óra volt egy családra, ők hozták már a tervet, hogy ők a nem tudom én hanyas típusút akarja megépíteni, és volt egy ilyen A4-es lapunk, amin ott volt egy alaprajz, meg neve, meg hát ilyen hivatalos dolgok is voltak, és elkezdtünk végigmenni a házon, 10-12-15 megjegyzés oda volt írva, hogy ő ott nem kér ajtót, máshova kér, nem ezt kéri, kéményt kér, még egy ablakot kér, még egy nem
nagyobb tudom. Nagyobb szobából, két fél szobát, így két van, szobából, így egy van. Nagy szobát.
Egy dolgot kértünk, hogy lehetőleg a vizes blokkot ne tegyék át máshova. Ezt 110-ből 109-en meg is fogadták, hogy nincsen ilyen variáció, de az egyet is megcsináltuk, nyilván butaság volt, de megcsináltuk. És amikor ebbe megegyeztünk, akkor aláírták, én is aláírtam, Laci is aláírta, és ebben mentek a katasztrófa védelemhez, ahol már várták őket a szerződésekkel és minden egyéb jelenek, és ez volt a melléklet. Ez a kézzel írott.
Kvázi kárpotlási szerződéshez hozzátartozott az elfogadott terv.
Ezek olyan protokollok voltak, amelyeket mi javasoltunk a Lacival. Tehát ezek folyamatosan mondtuk, hogy ez így lesz jó, úgy lesz jó, figyeljetek erre, hogy lesz. Ugye voltak ilyen majd a szőr a szőrén elcseréljék, nem tudom én milyen dumák, és mondtuk, hogy ez nem lesz jó, mert
hogy emlékszik holnap utánra?
Pontosan, akkor, tehát, hogy de nincs idő arra, hogy ezt mi most megrajzoljuk, tervbe öntsük, és nem tudom én mi részben, mert meggondolja magát, és más, meg nem emlékszik rá. Nem, ezt mi korrektül megcsináljuk ezt a dolgot, és ez lesz a kárpótlásnak a menete. És amikor egy ilyen megtörtént, akkor a katasztrófavédelem elfaxolta, vagy elimélezte nekünk ide az irodába, itt várták a kollégák, volt egy aranyos kolléganőnk, a Hajni, Szakos Hajni, ő volt ennek a adminisztrátora és motorja és egyéb, és akkor ő szórta szét itt az irodába a feladatot. És tulajdonképpen ennyi volt a dolog. Bennünk volt egy ambíció, mondom, hogy ne legyen ugyanolyan, és nem azért, mert építészetre hány darab oromzatot tud rajzolni, nem szórakozunk, hanem hogy ők azt érezzék, hogy egyedi. Hogy ilyen nincs máshol. És pont ez volt az állandó egyensúlyozás és balanszírozás a tervezésnél is, hogy típus, ha tetszik, de mitől mégis egyedi. Milyen mértékig keverjük ezt a két dolgot ahhoz, hogy egy élő szövet jöjjön létre. Ez a tudomány ebbe.
Jó, hát ennek volt azért formája is, hogy a tervadaptációnál meg volt a szabadság, hogy volt egy alaptervkészítő, aki ugye felajánlotta a tervét felhasználásra, de nem biztos, hogy ő folytatta tovább azt a tervet annak a konkrét tervezési programnak, akit itt fölvettünk a családtól megfelelően, hanem valaki, aki éppen abban a pillanatban egy hét alatt meg kell csinálnia. Tehát egy hét alatt engedélye volt az adaptált tervnek gyakorlatilag, tehát azt valamilyen rendben, ahogy ezt megszerveztük, föl kell dolgozni, és akkor ahogy jöttek be ezek a anyagok, annak megfelelően akkor éppen aki neki tudott állni, az elkezdte feldolgozni, és akkor hát ennek voltak együttműködési fázisai is, beleszóltunk, meg alakult, és akkor egy-egy ilyen típus tervet valaki tovább rajzolt tulajdonképpen, és figyelembe véve azt a alapadatot, amit a tervezéskor felvettünk, ő azt kidolgozta, azt a megoldást, azt kvázi meóztuk bizonyos tekintetben, tehát volt valamennyi meója is, hogy megvalósult-e minden benne úgy, ahogy kell, és akkor mehetett ki építési engedélyre.
Az, hogy ki hol kapott telket, az mi alapján lett kialakítva? Mit mondtak a szervező elve?
Hát ez egy izgalmas kérdés volt.
Egy nagyon nehéz szituáció volt. Gondoljátok meg, hogy a devecseri polgármestert fél nappal előtte választották meg. Ez hétfőn volt a katasztrófa, a vasárnap volt a választás. Megnyerte, hazamentek, kocintottak, reggel fölkelt, délben nem volt falu. És hivatalosan a polgármester egyébként a helyreállítás.
Katasztrófavédelmi felelős is.
A felelős, tehát ő neki kell helytállnia. Most azt nagyon pontosan lehet tudni egy ilyen, mondjuk a Devecser esetében, a kolontár az nem volt ennyire struktúrált. Kicsi falu, egy utcát vitt el, kaptak egy másik utcát, tessék, hozzátok be, egymást ismerik, rokonságban vannak, nem olyan bonyolult. De Devecseren egyrészt ugye sérült mondjuk körülbelül 200 valahány ház, kinek lesz a szomszédja. Hisz megszűnnek szomszédságok, mert az egyik vásárol, a másik pénz, a harmadik elköltözik, a negyedik nem tudom én micsoda, megszűnnek. Ezeket mi folyamatosan a katasztrófa védelemtől ilyen zöld és piros és nem tudom én milyen színű térképeket kaptunk, hogy mi a szándék. Nem lehetett tudni, mert amikor aláír, akkor a tuti. De hogy körülbelül mi van? Ebből lehetett látni, hogy hát úgy kiegyelődik a dolog, nagyjából a harmada volt az, aki ott építkezni akart. És nem kérdezheted meg egy-két-három nap, vagy egy hét után, hogy tessék mondani már, melyik az alvég és melyik a felvég. Mert nem mondják meg neked, mert még nem ismernek, mert még nem, ez kényes dolog. De egy hónap múlva, amikor már eleget vitézkedtünk ott, azért már megjött a bizalom, mondjátok el, hogy melyik a rendesebb része, aki úgy karban is tartotta a közterületet is, a házát is, akivel nem volt soha gond, és melyik az, amelyik olyan semleges, és melyik az, amelyik azért olyan problémás. Tehát ezeket nem szabad keverni, ezeket az embereket, mert akkor nem fognak inkább építkezni, nem vesznek hajkán egy, hogy hívják ott egy házat. És a Laci csinált egy zseniális térképet, mert lehetett érzékelni ezt az arányt, és tulajdonképpen a Laci fölosztotta rajonokra a sérült területet, és ennek megfeleltetett egy területet az új helyen. És ennek a struktúrája ugyanaz volt. Csak ez a mostani egy ilyen volt, a másik az meg egy ilyen nőtt jellegű össze-vissza dolog volt. És nem lehetett azt mondani, hogy neked itt van a helyed, hanem megpróbáltuk az ember, ezt megértették, hogy ha lehet, akkor elsősorban itt. És volt olyan rész, aki 10 perc múlva hozta a listát, hogy ki kinél veled van, és melyik telket, és nem tudom én micsoda, és volt, amelyik kicsit lazább volt. Volt egy hatalmas térkép a műfházba, és oda lehetett beírni a neveket, hogy ki stípis topizza.
Ez is egy gyűlés volt, ahol ezt elmondtuk, és akkor azt mondtuk, hogy hát mi ezt gondoljuk erről a dologról, hogy ezt érdemes végig gondolni, tehát néhány szempontot adtuk, mert nem volt se kötelezettség, semmi se, nem ezt gondolják végig, és akkor ki írja be magát a térképre. És hát azért nem tudtuk, hogy mi fog következni. Meglátja, hogy ezt beírta magát, akkor másik mondja, hogy akkor ő nem épít, vagy ugye mi fog történni.
Volt ilyen, hogy ott a közepénél úgy szépen meg is telt a dolog, tehát hogy kezdett alakulni, és egyszer csak látjuk, hogy ki vannak húzva a nevek. Tehát húzzák ki magukat az emberek. Így mi van? Hát, hogy beírta magát egy olyan, aki mellettük nem hajlandóak lakni. És akkor abban le kell ülni, beszélni, és rábeszélni arra, hogy ő inkább a peremren írja be magát, mert ott kétszer akkora terek van, ott 2000 négyzetméteres telkek voltak, és neki ez fontos volt, hogy hát neki azért akkora telke van. És akkor vele lehetett beszélni, hogy most 100 méterről beszélünk, nem egy etvasz, nem a pusztába számüztük.
Persze,
de hát hogy értse meg, hogy itt rokonságok vannak, nem tudom, talán nem kéne. És tulajdonképpen ezek a konfliktusok elég hamar azért ezek rendeződtek. Az emberek normálisan viselkednek.
Tehát... Gyakorlatilag aznap a lényeg eldőlt, és akkor azt mondtuk, hogy de ez most még nem kötelező. Tehát jó, hogy itt egyességre jutottunk és kitöltöttük. Mindenki menjen haza, aludjon rá egyet, benn lesz ez a rajz a hivatalba, és oda be lehet menni, hogyha valaki változtatni akar, akkor azt pedig meg lehet beszélni. Igen. És azt hiszem, hogy egy változtatás volt.
Igen, összes. Tehát működik ez, működött ez a dolog, és a terv is olyan volt, hogy volt, aki hozott tervet, és amikor kikérdezi az ember, hogy hogy akar élni, mennyi vendégséget fogad, mindenfajta ilyen dolog, akkor kiderült, hogy hát nem ez a megfelelő számára, és hát azért adjátok meg, mi abból élünk, hogy mások nem tudnak rajzot olvasni, és nem látják a dolgokat. Nekünk van egy képességünk, hogy ez így működik. Nekünk az a kötelességünk, hogy elmondjuk nekik azt, hogy ebbe olyan kicsit olyan csikorogva fog az élet folyni, és hogy szerintünk van egy jobb terv, ami magának jó, menjen haza, gondolják meg, nem mondjanak most semmit, elmeséltük, és visszajöttek, és azt mondják, hogy tényleg, a világra tényleg, hát mi így akarunk élni. Tehát ez, hogy személyes programok legyenek, tehát mit, hova szeretnék, hogyan legyen, hogy kértük őket, hogyha a elpusztult házon volt-e olyan, mit tudom én, tornác faragás, vagy bármi, ami neki kedves, mert adott esetben ő csinálta, vagy az volt neki az otthonosság. Akkor megpróbáltuk kihúzni belőle, hogy ezek a motivumok, ezek megjelenjenek, és pici, apró dolog, nem olyan az a ház, de mégis valami átmeneküljön ebből a régi világból. És amikor lezáródott ez az egész dolog, tulajdonképpen, ha jól emlékszem, ez decemberre úgy nagyjából lezáródott. A sajátos dolog az volt, hogy nekünk még akkor sem volt szerződésünk. Mert nekünk szerződésünk a kivitelező bízott meg bennünket. Nyilván a kivitelezőnek azért elég erősen mondták azt, hogy hát ebben. De ez egy nyílt közbeszerzés volt, úgyhogy volt nekem egy ilyen nehéz pillanatom, amikor megjelent egy szegedi kivitelező, nagy kivitelező, és három építést hozott, akik elmagyarázták, hogy ők majd milyen házat fognak csinálni. Jó, hogy a katasztrófa.
Jó, ez még az adaptálás előtt volt.
Ez az adaptálás előtt volt. Ez
közbenső fázis volt.
Mi tulajdonképpen a kivitelezővel együtt kerültünk képbe ebbe a dologba, és ez is egyfajta taktikai húzás volt a katasztrófa védelem részéről, hogy össze vagyunk bilincselve. Tehát itt vagy együtt haladunk és normálisan csináljuk, vagy mind a ketten ott pusztulunk a vörös iszapba. Tehát én megmondom őszintén...
Voltak azért fordulópontok.
Mire gondolsz?
Hát ugye az egyik oldalról, amit mondtál, hogy a helyszínen az emberekkel való kapcsolattartás, ezeknek a dolgoknak a véghezvitele, kigondolása, szervezése, stb. De a másik oldalról ez az önkormányzat is kellett egy kicsit irányítani, mert az, hogy egy rendelkezésmódosítás hogy történjen, az fogalmunk nem volt, hogy mi fog történni, mert egy normál menetben az fél év, ugye most, hogyha itt fél évig várunk egy rendelkezésmódosítására, akkor nem lesz kárpótlás. De nem csak ez, hanem a területbiztosítása. A terület sem volt az önkormányzati, ezt meg kellett venni. Ki kell sajátítani adott esetben. Itt mondjuk hál' Istennek nem került ilyenre sor, de a megvásárlást meg kellett csinálni. Azt a területet be kellett vonni be a területbe, azt a területet közművesíteni kellett, és így tovább. Tehát amellett, hogy van egy kárpótlási folyamat és vannak károsultak, amellett volt egy városrendezési, fejlesztési koncepció is, amit ki kell találni, hogy mi fog történni, mert a katasztrófavédelemnek erről hát nem nagyon van fogalma, nyilvánvalóan mitől lenne. Úgyhogy volt egy etap, amikor föltették a kérdést, hogy jó, ez most itt látjuk, hogy mi fog történni, de hogy zajlik le ez az egész? És akkor volt az, hogy emlékszel, hogy a Hoffmann Imre hívott bennünket egy beszélgetésre, ahol voltak még 80 asszámokat a szufővédelemtől. Emlékszel erre?
Nem, semmire nem, a felejtésből élek.
És akkor egy olyan vázat sikerült összerakni, amiből aztán fölépült az, hogy az önkormányzatnak mi a dolga, a katasztrófának mi a dolga, az államnak, kvázi a belügyminisztériumnak mi a dolga, a kivitelezőnek mi a dolga, a tervezőknek mi a dolga, a károsultak milyen menetbe fognak ebbe a dologba bekapcsolódni. Tehát egy olyan képet kellett tulajdonképpen megfogalmazni, ami ennek az egész újjáépítésnek, kárpotlásnak a folyamatát államigazgatási feladatokkal együtt, telekvásárlással, rendelési termódosítással, önkormányzati feladatokkal együtt áttekinti, mert erre föl kellett építeni. Igen. Egy rendet. Most már megvan ez a történet?
Megvan ez a dolog, de...
Tehát ez megint egy teljesen független mindentől, erre nyilván nem gondolt senki, de előbb-utóbb szükségessé vált. És akkor meglepő módon a katasztrófavédelem, hogy úgy mondjam, helyesen tette fel a kérdést. Tehát kérdezni is tudni kell. Igen. Időben és jókor, és azt, amiről szó van. És ebben az esetben léptünk be egy olyan területre, ahol egyáltalán nem voltunk előtte, szó sem volt róla, hogy nekünk ehhez bármilyen módon közülünk lesz, de gyakorlott főépítészként, településrendezési ismeretekkel rendelkező módon, újjáépítési ismeretekkel rendelkező tapasztalattal, Kóskári Egyesüléssel a hátunk mögött, gyakorló építészként, tehát egy olyan pozíciót fogtunk meg tulajdonképpen, amiben mindegyik oldalra tudtunk instrukciót vagy választ mondani, vagy akár megoldást is mondani. Tehát ez egy nagyon véletlen, szerencsés helyzet volt, hogy a kérdés föltevésre lehetett egy olyan reakciót tenni, ami tulajdonképpen átmozdította ezt a folyamatot egy olyan állapottá, amikor a katasztrófavédelem egy olyan folyamatábrát tudott ebből tulajdonképpen elkészíteni, ami végig is ment. Tehát a meglepő benne az, hogy ezt a fölvetést, amit ott megfogalmaztunk, azt utána ők lebontották időre, időrendre, személyekre, felelősökre, kutyafülére, nem is tudom mire, ezt inkább már te csináltad, mert én elfáradtam rettentően az elején, amikor erről szó volt, tehát volt egy ilyen kétórás megbeszélés, ami hihetetlenül kivett belőlem minden erőt, és akkor a tészta maradt ott, azon a 8 emberrel sorba vették az összes lépést, hogy annak ki a szereplője, mit fog csinálni, ki a feladata, ki a felelőse,
kinek jelent, mikor jelent,
ki a szereplő benne, aki dönt,
katona,
stb. Tehát azt a rendet, amit a katasztrófavédelemnek aztán nyilván vezényelni is kellett, azt végigvették.
És mikor volt ez? Akkor mondod, ez egy sorsdöntő.
Igen, egy dolgot hadd.
Ez decemberben volt egyébként.
Hadd tegyek még hozzá, és ez egy utóélete a dolognak. Alkalman volt a kamarában egy meghívtak és egy előadást tartani, hogy ez hogy működött az egész dolog, és persze hát az emberek lelkesek meg egyéb ilyen, de hát fölteszik a kérdés, hogy és miért nem tervpályázat alapján. Most azon kívül, hogy most de erre nincsen idő, tehát nem így működik ez a dolog. Én csak annyit mondtam, hogy szerintetek mi kellett volna a tárgyának lenni ennek a dolognak? Ki tud szebb és korszerűbb házat csinálni, vagy ki az, aki be tud jönni az ajtón és tud köszönni. Mert ez nem építészet ilyen értelemben, hanem ez embereknek a segítése. Tehát amit mondom, amit mi csináltunk, ennek a 90%-a nem az építésznek ilyen értelemben a dolga, de ahogy a Laci mondta, szerencsés szituáció jött össze a főépítési tapasztalatunkkal, az, hogy egy egyesülést tudunk a hátunk mögött. Tehát állítom, és ezt nyilván minden építész megsértődik, mert azt mondja, hogy én mindent is tudok. A Kóskári Egyesülésen kívül más nem tudta volna ezt a dolgot végigcsinálni. Mert nekünk egy olyan, szellemi alap volt, ami Makovec Imre, amivel az egymás közti viselkedés, az, hogy nem volt kérdés az, hogyha Laci rajzol egy házat, azt a közösbe bedobjuk. Ez egy alapanyagokat gyártottunk tulajdonképpen, és nem is tekintettük másnak a házat. Szerintem senki nem tudja, hogy hány háza épült, vagy ha tudja is, nem tartja számon. Jánosinak van a legtöbb, mert egy zseniális 100 négyzetméteres házat csinált, amiben 5 szoba volt. 5 szoba. és össze lehetett nyitni, és nem tudom, eszméletlen, két fürdőszoba. Tehát olyan pikpak volt a ház, hogy az valami döbbenetes. Hát azt választották, hát fontos dolog. De ezt mi nem így gondoltuk, nekünk az egész újjáépítés volt a lényeg, mindenestől. És ezt meg is nyertük azzal a fajta magatartással, amit az első nap a Lacival elhatároztunk, hogy úgy viselkedünk, mintha ők építkezni akartak volna. Hogy társakká tegyük őket ebbe a folyamatba, és ne károsultként, és nagy, jaj, szegény, majd segítünk. Mert a segítésnek nincsen vége. Ilyen méltánytalanság után nem lehet kárpótolni, lehetetlen. Mindene oda veszett, mivel kárpótoljad. És ilyen természetesen a méregetés, hogy a szomszédháza az ugyanakkora volt, de mégis jobbat kapott, mert nem tudom, ezt kezelni kell ezeket a problémákat. Tehát volt, aki nem írt alá, mert nem tudom, fél négyzetmétert, vagy nem tudom én mind ottan boltos volt, és fogtechnikus. Fél négyzetméteren ott cicizett, és mondtam, hogy küldjék be hozzám. Bejött, és mondtam, hogy na ide figyeljen. Mit kapott maga tőlem? Mit csaltam bele a terbe? Egy ekkora tornácot, egy nem tudom én mit csinált, egy nem tudom, most visszamegy, és azonnal a helyre. Jó, csak próbálkozott. Tudom, hogy próbálkozott, de ezt nem játsszuk ezt a játékot. Viszont aláírta. Tehát bánni kellett az emberekkel, kikkel éveskedve, kikkel határozottva, kikkel nem tudom én mi, és tulajdonképpen ez folytatódott tovább, amikor már elkezdett az építkezés, mert a törzs úgy gondolta, hogy ha megvannak a szerződések, megvannak, aláírtak az emberek, megvannak a telkek, akkor megkapja a Veszprémben a területet, és akkor hurrá, indulnak a dózerek, építünk, nem tudom mi körbe palánkoljuk, mert ez egy építkezés, és majd valamikor július-augusztusban levontjuk ezeket a palánkokat, és akkor fanfárok kíséretében majd jönnek az emberek, és nagyokat néznek, és állati boldogok lesznek. És a Lacival, hogy hát ez marhára nem így működik ez a dolog, mert az emberek szeretnék látni azt, hogy mit építenek, és ha nem láthatják, akkor majd kitalálják, hogy mit építetek. És abban nem lesz köszönet. De hát, hogy ez egy építkezési terület, hát oda nem lehet belépni, hát mondtuk, hogy megszervezitek gyerekek, hogy mennyi 3 hetente volt körülbelül bejárás. És ezek mindig olyan időpontban voltak, ezt már Csókamester szervezte ezeknek a dolgait, hogy még mondjuk szerkezetkész a ház, tehát már érzékeljék az üres tereket, hogy legyen fölrajzolva a falra, hogy hol lesz a válaszfal, vagy valahogy el lehessen pantominozni, tehát mondhassa azt, hogy fél méterrel odébb. Ha már vannak válaszfalak, akkor még nem csinálták meg a villanyszerelést, akkor mondhassa azt, hogy nem ide, hanem oda kérné a dolgokat. És akkor erre is volt egy fogadónap, ami hetente volt 2 vagy 3 ilyen, amikor jöttek az emberek, igen, hétvégén voltunk bejáráson, ezt és ezt tapasztaltuk, ugyanúgy volt egy ilyen lap, és arra szépen írtuk föl, hogy nem oda kéri a fürdőkádat, meg kéne fordítani, sarokkádat kér, nem kér fürdőkádat, bármi egyéb dolog. És akkor én írtam azt, hogy javaslom, nem javaslom, vagy hát beszéltem velük, hogy azért bontani ne bontsunk már, tehát rendben van, hogy most látja, hogy mit kéne, de...
Ajtóból csináltunk ablakot, de ablakból igen, nem csináltunk ajtót.
Pontosan. Tehát, hogy, és a főépítés vezető pedig ellenjegyezte, hogy engedélyezem, nem engedélyezem. Csókamester pedig már vitte is a adott területnek a főnökéhez, hogy akkor itt ennél a háznál ez kell, holnaptól ezt csináljuk, nem tudom én. Tehát egy nagyon rugalmas építkezés volt, azért ilyet nem csinálnak a világon, hogy építkezés közben lehessen módosítani dolgokat. És a másik az, amit megtettünk, hogy feladatot adtunk nekik. Tehát tervezze meg a konyháját, mondja meg, hogy milyen burkolatok volt, egy ilyen minta bolt, és ott nem tudom én, 10-20-30-40 burkolat volt, de aki akarta, az hozhatta is a burkolatát. Tehát azt mondta, megveszi, megkapta azt az átlagpénzt, amit a kivitelező szánt erre a burkolatra, drágább volt a dolog. Az, hogy a rakás bonyolultabb, azt nem volt kicsi, hogy lehet, de azért egy-egy ilyen kis passzpartút, egy csíkot, egy nem tudom mi, tehát ezeket simán megcsinálták, ezeket is ezen a fogadó napokon kellett ott megrajzolni, hogy akkor ez a diagonálba, nem tudom én mit, és akkor...
Egyszer megkértél, hogy üljek be mellét segíteni egy ilyen fogadó napra, amikor a károsultakkal lehet egyeztetni pont ezekről, hogy milyen módosításokat, apróságokat kérnek, milyen részvételeik vannak, és az volt a nagyon gyorsan levettem, hogy hozzám senki nem jött, és mindenki inkább várt egy órát, hogy hozzád mehessen, mert hát nyilván nem ott voltál fél éve, téged ismertek, hogy mondott, társnak tekintettek. Mikor éreztétek először azt a károsultakon, hogy van egy kis megnyugvás, hogy talán már társnak elfogadnak benneteket, hogy elfogadják azt a...
Amikor panaszkodni jöttek. Mert nekünk panaszkodhattak. A katasztrófavédelemmel ott konfrontálódni lehetett, most egy, nem tudom, őrmesterrel panaszkodját, ez nem így működik a dolog. De nekünk, hogy hát ez ilyen, meg olyan, meg ezt hallották, meg azt hallották. Hát ugyanaz történt, mint a Berekbe, hogy nagyon hamar rájöttek a katasztrófavédők is, és a kivitelezők is, hogy mi borzasztó jók vagyunk villámhárítónak. Nem őket, nem műszakilag cseszteti őket a lelki bajával a megrendelő, hanem kísérje magát a mi válunkon, vagy azt mondja, hogy intézzük el, meg... Tehát tényleg, amikor már őszintén mertek nekünk panaszkodni, akkor.
Meg hát az egy lényeges dolog, hogy mi az első perctől ott voltunk,
igen,
és mi nem változtunk. Nagyon sokan változtak, mert igen, természetes módon adódik a feladatból és mindenből, hogy új szereplők jönnek, de mi ugyanazok a szereplők voltunk.
És mi kézzelfogható dolgot adtunk. Mi voltunk az elsők, akitől kaptak valamit. És ezt mindig elmondtam nekik, hogy értsék meg, ez nem az én dolgom, ez egy csapatnak a dolga. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, és az a szereposztásom, hogy én adok valamit. De ezt nem én adom, hanem ez az egész csapat, akit most épp az előbb szidott, épp ócsárolt, épp nem tudom én, mi együtt adjuk ezt a dolgot. De persze, miért, urán, nagyon kedvesen, nagyon aranyos, de azért maga adta. Tehát nagyon, szerintem nagyon komoly respektje volt az építészeknek, úgy megint csak halkan jegyzem meg. És ez szélsőséges, amit most mondok, de minden ilyen szélsőséges eset rámutat bizonyos rendszereknek a hibáira, vagy a karakterére és egyéb ilyenre. Az egyik ilyen az az, hogyha nem egy felbojdult és a mának élő értékrend van, akkor abból csodát lehet csinálni. Tehát ha a magyar falu betartaná azokat a egyébként mondjuk önkéntesen és közösségbe hordott szabályokat, és ezt csinálja 30 évig, akkor abból csoda lesz. Mert abban egy módi alakul ki, és nem a talmi sorakozik egymás mellett. Ez egyik dolog. A másik, az építészek sírnak, rínak, hogy a szakma megbecsültsége, ugye talán 10 évvel ezelőtt csináltak egy felmérést Angliába, hogy a építésznek a társadalmi rangja az hol van. Azt mondták, hogy a buszvezető, mert hogy az építészen is sok múlik az életbe. De 40-50 évvel ezelőtt az orvoséval volt azonos ez a rang. Egy lefelé a dolog. És hát minden építész elmondja, hogy hát a társadalmi rang visszanyerése, és az fontos. És mindenki úgy gondolja, hogy majd szép házakat tervez, és az emberek leborulnak elé, és azt mondják, hogy úristen, mekkora nagy ember vagy, és majd ez a társadalmi rang. Nem ez a társadalmi rang, hanem hogyha ott vagy velük. Ez volt az igazi rang. Beszóltak neked valaha? Nem szóltak be. Próbáltak, megpróbálkoztak, de a tisztelet az nem volt kérdés. És nyilván azért is, mert lehet úgy mondani, hogy hatalom volt a kezünkben, hisz mi rajzoltuk ezeket a dolgokat, de nem erről szólt. Hanem valódi szolgáltatásként élték meg azt, amit egy építésznek szolgáltatnia kell. És nem kevertük össze a művészetet a szociális érzékenységgel. nem mondtuk azt, hogy hát, hát kicsit vacak a ház, meg nem tudom én micsoda, de hát milyen szép, ugye? És fordítva sem csináltuk ezt a dolgot, hogy hát nagyon hasznos, de hát hányba fakadsz olyan, de hát hasznos.
De nem is kellett magyarázni
semmit. Nem kellett semmit, senkinek semmit nem kellett magyarázni. Bizonyos sztereotípiákat helyre kellett tenni. Oromzatos házakat csináltunk, ugye ez is egy rendszer szintű gondolkodás, amit a Lacival kitaláltunk, hogy mondjuk van 3-4 fajta oromzati típus. Tehát, hogy egyedi, de azért mondjuk ne őrjüljön meg a kivitelező, tehát azért valahol határt kell szabni. Hogy van 4 kémény típus, hogy van 4 lábazati típus, hogy van mondjuk a tornácot tartó oszlopok, az szabadon választott. Tehát ott eleresztjük a dolgot, mert a haladás szempontjából nem lényeges dolog, az egy kvázi mellétett dologként megy, nem akadályozza a kivitelezést. És ebből, hogyha ezt kombinatórikába összeszorzod, ebből kijön, nem tudom én, 3000 típust meg lehet csinálni. És az oromzatokkal kapcsolatban nagyon érdekes, hogy a macska lépcsős ellen nagyon sokan tiltakoztak, mert szegényesnek érezték, mert a nagyanyjának is olyan volt, és az egy ilyen szegény ház volt, de alapvetően a oromzat, a tetőn túlnyúló oromzat, az nekik a szegénységet jelentette egy-két embernek. És amikor az ember azt mondja nekik, hogy hát ezt lehet, hogy maga így gondolja, de azért nézze meg valahol az interneten, hogy az összes kisnemesi kúria és az összes kastélynak oromzatosa, ahogy hívják, pont fordítva van. Tényleg, nekünk is oromzat kell. Az urassággal, az urizálással, a nem tudom, ezt egészségesen lehetett ezt a dolgot használni.
De azt se felejtsd el azért, hogy a kollantári első ház, amikor megépült, azért az sokat húzott a dologba. Igen. Mert hogy kézzelfoghatóan, bejárhatóan át lehetett élni, vagy milyen lesz a ház, amit ők választanak. Az egy nagyon nagy lépés volt megint. Igen. Legalább akkor a lépés, mint a, mondjuk a tákosi kirándulás, vagy a meregi kirándulás, hogy decemberbe kezdődött, és január végére elkészült az első ház.
Körülbelül. Ez fontos, hogy október 4-én katasztrófa, 2 hónap múlva elindul egy ház,
egy
speciális technológiával, mert tél van, fagy van.
Hát, mínusz 10-ben ragasztották a téglát.
Igen, tehát az szerencsére technológia volt hozzá, és 2 hónap múlva kész volt.
Igen.
Tehát egyrészt látszott, hogy meg lehet építeni, nem fog évekig tartani, nem fog elhúzódni, és meg lehetett nézni a házat, hogy az hogy néz ki. Oromzatostól, berendezésestől, burkolatostól, mindenestől. Tehát ez egy nagyon, nagyon fontos lépés megint, hogy azt a fajta bizalmat vagy együttműködést azt alá lehet támasztani. Nem valami levegőről van szó, hanem be lehet menni a házba, és meg lehet nézni, hogy az milyen lesz.
Mostanában sokat beszélünk a közösségi tervezésről, az utóbbi években az állandó beszédtéma is egy nagyon jó felület, de igazából azt gondolom, hogy ennél nagyobb és jelentősebb és vérre menő közösségi tervezés nem hiszem, hogy volt az elmúlt 15-20 évben Magyarországon, mint ez a...
Valószínűleg igazad van egyébként. A Beregből tulajdonképpen nekem annyi hiányom volt, hogy a beregi újjáépítésnél, hogy ezt ott még nem sikerült megcsinálni. Tehát sok mindent elértünk a beregi újjáépítésnél is, de azt, hogy ennyire lehessen egyenként az emberekkel foglalkozni, az emberek kívánságát teljesíteni. Ott is voltak kívánságok, ott is sikerült, de itt valahol ez egy másik léptékké vált, és tényleg azt lehet mondani, hogy a együttműködés az önkormányzattal, a katasztrófavédelemmel, kvázi az állammal, a minisztériummal és az emberekkel ez egyensúlyba tudott maradni egész végig, és mindenki feladattal kapcsolódott a dolgokhoz. De ez az óriási különbség, hogy én kritizálok,
persze,
vagy feladatom van. Mert ez egy hihetetlen fontos dolog, amit mondott az Attila az előbb, hogyha én nekem ezzel dolgom van, akkor valamit megoldok, és akkor az enyém lesz. Ha nem, a más oldja meg, akkor kritikával fogok élni. Itt egy nagyon fontos fordulat. Tehát lehet kritikával élni, ezzel semmi baj nincs, de nem lesz kritika akkor, hogyha én felelősen részt veszek benne, és kvázi én döntök el dolgokat, akkor magammal szembe kritikát gyakorolhatok, hogy valamikor hülye voltam, és még azon is lehet javítani, mert lehetett, hogyha valaki valamit nem jó gondolt el, akkor hónap jöhetett, és mondta azt, hogy bocsánat, ez mégse így van, hanem akkor igaza volt a túriépítész úrnak legyen inkább akkor úgy, de lehetett együttműködni, és lehetett egy ilyen viszonyban létezni. És mindenkivel, tehát a katasztrófavédelem se úgy viselkedett, hogy ő most egy katonai rend itt, akinek nem lehet szólni. Ugyanebben a szemléletben csinálták a saját dolgukat, természetesen más karakterrel, de azt gondolom, hogy ilyen értelemben a közösségi tervezés most nem az építészetre vonatkozik, hanem az együttműködés teljes összefüggésére minden este.
Decemberben indult az első háznak az építése, majd pedig februárban ugye tömegesen megindult a házak építése, ugye 110 ház épült meg összesen. Azt gondolom, hogy a magának az újjáépítésnek a története az egy önálló külön beszélgetés és adásnak a témája lehet, vagy lesz, és lehet. Úgyhogy szerintem abban nagyon ennél jobban, amit érintettetek, az egyediséget és a kivitelezhetőségnek az összehozását, nem gondolom, hogy most mélyebben bele kellene mennünk. Záró gondolatként, mit láttok, visszajártok, vannak jelzéseitek, ismerősök, maradtak meg kapcsolatok a területről, mert azért ez egy borzasztóan rövid, ugyanakkor borzasztóan intenzív időszak volt, ez valójában mindannyiunknak az életébe.
Ez egy darabig...
Nyilván az ember figyelemmel kíséri, hogy mi történik meg, hogyha arra jár, akkor be is megy, megnézi, hogy állnak a dolgok. Néhány személyes kapcsolat van, de igazából természetesen ezek, mint ahogy egy építetővel való kapcsolatunk is olyan, hogy megépül a ház, esetleg még arra járunk, benézünk, beszélünk, vagy utána története van, de hát eltávolodik el idővel az embertől ez a dolog, és éli a saját életét, ami nagyon helyes egyébként, mi így kell legyen.
Ugye kezdetben még voltak évente főzőversenyek, amiként rendkívül jó közösség, ma aztán a közösség építő, teljesen természetes dolog. Pálinka és főzőverseny, és akkor én a zsűri tag voltam, a 20. kicsi stampó után, az ember már csak benne az akkor is veszélyes. Tehát voltak ilyenfajta dolgok. El kell tudni szépen engedni ezt a dolgot. Tehát ez már nem a mi történetünk. A mi történetünk véget ér akkor, amikor ők beköltöznek. Nekünk megszűnnek azok a fajta gondok, amelyeket minden nap meg kellett oldanunk, ami éltetett bennünket. Mi a porban, a stílfűrész aljában éltük végig ezt a dolgot, és nem pedig a csendbe és a fák növekedése közben. Ennek ez a természete. Mi addig vagyunk ott, ameddig dolgoznak, ha nem akkor már a csendbe, az átadásnál, a himnusz szavainál én már idegennek érzem magam ott, már egy vendégség számomra. Úgyhogy azt hiszem 3 hete voltunk utoljára, drága barátunk, természetesen rögtön kétfajta pálinkával jelent meg, és tálcával, és azért megismerik az embert. Tehát a mérnök úr, maga a mérnök úr, itt a mérnök úr. Tehát ezek jó dolgok, és szerintem minden rendben van, élik a maguk életét.
Aztán te tőled kaptam azt a gondolatot az újjáépítés végén, amikor valóban elkezdődött az átadásoknak az időszaka. Az egy furcsa helyzet volt, ugye én tervezői művezetőként vettem részt az újjáépítésnek a fél évébe, hogy fél évig minden kapu nyitva van, és aztán egyszer csak szerencsére elkezdődnek bezáródni a házak, mert a házakba elkezdenek lakni, és akkor küldtél nekem egy írást, hogy a Makovec Imrének volt az a gondolata, írása, hogy ebben az építés utáni stádiumban már csak az angyalok száncsolgását lehet hallani. És nekem valóban tényleg volt egy ilyen élményem, egy ilyen éjszaka, még a konténerembe ültem, már égtek a lámpák az utcákon, már az ajtók zárva voltak, némelyik házban már laktak, és akkor valóban volt egy ilyen érzésem, hogy mi most elvégeztük a munkánkat, és kívül kerültünk a területen. Én szeretném megköszönni mind a kettőtöknek ezt a beszélgetést, és köszönöm szépen azoknak is, akik végighallgatták az adásunkat. Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.